Dicsértessék a Jézus Krisztus! Húsvét 6. vasárnapja van, a mai ünnepi szentmise evangéliuma folytatja a múlt vasárnapi evangéliumi szakaszt. Tehát mi most nem olvassuk azt el, de jól teheti, aki otthon föllapozza és elolvassa újra. Az utolsó vacsora termében vagyunk, Jézus búcsú beszédének egy részlete ez, Szent János evangéliumából való. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy így szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtotokra adtam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Hát, nagyon sok gondolat ébred bennünk, miközben ezt a szöveget olvassuk. Ugye, a megelőző vasárnapon, ugyanitt a búcsú beszédben Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, és maradjatok bennem, és én is bennetek maradok. Most pedig azt mondja, hogy amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez a szeretet szó jelenik itt meg, ami nagyon fontos szava az életünknek, de ugyanakkor sokféle jelentésben használjuk. Használjuk fölszínesen is, hogy szereti valaki a csokoládét, vagy szereti a zenét, vagy szeret jókedvű emberek között társaságban lenni, és így tovább. Kit szeretünk? Azt szeretjük, aki jókedvű, azt szeretjük, aki megértő, nem nagy hangú, de mégis ilyen-olyan. Ez a szeretet szó nagyon sok értelmű, de itt különös értelmet kap, hogy amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy hogy szeretheti az Atya a fiút. És mit jelent az, hogy ő úgy szeret minket, ahogy az Atya szereti őt. Ugye az Atya szeretete a Szent Háromságban a Fiúhoz kapcsolódik, és a Szentlélekhez. És akkor én is titeket, az utolsó vacsorán 11 tanítványhoz kapcsolódott, mert Júdás már talán nem volt velük, de azóta ez a mondat talán milliókhoz kapcsolódik, vagy milliárdokhoz, lehet milliókat és milliárdokat is szeretni. A szeretet, hogyha nagyon mélyen, jelentőségteljesen értelmezzük, akkor intim, kevés ember között fölszikrázó kapcsolatrendszert jelent. Lehet sokakat szeretni. Egy színészt szeretnek sokan, akik hallgatják az előadását, és tapsolnak neki. De azért nem bízzák rá a titkaikat, és a színész sem bízza rá a titkait a hallgatóira. De régen egy hadvezér esetleg szerezte a rábízott katonákat, Zrínyi Miklós, mondjuk szerette a hazáját, a törökök ellen védelmezte, meg is halt érte. Szeretett, nem a dicsőségére halt meg, nem kötelességtudatból, hanem hazaszeretetből talán. De hogy van ez? És hogy is van? Minden esetre érdekes ez, hogy amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Lehet 12 embert, vagy később esetleg lehet 100 000-eket, vagy milliókat úgy szeretni, ahogy az Atya szeret engem, vagy szereti Jézust. Hát Jézus ezt állítja, hogy ez a szó nem lesz hígabb értelművé, mikor hozzánk fordul vele, hanem ugyanolyan gazdag, személyes, mint az Atya és a Fiú kapcsolatában. Az Isten szent háromság, mert nem lehet magányos, ha egyszer gazdag, akkor lehet gazdag, ha az osztozásnak, a kölcsönös kapcsolatnak az öröme is betölti, felelősségtudat, és így tovább. És ez a gazdagság nem higul meg, amikor kitódul az emberek közé, hanem megőrzi a sűrűségének, vagy a hitelességének a titkait, mélységeit, akkor is, amikor nagy emberi közösségek tagjait szólítja meg vele Jézus. Úgy szeretlek én is titeket. Ezt már nekünk mondja, nem csak a 12-nek. Maradjatok meg az én szeretetemben. Milyen érdekes ez, hogy végrendelkezik, és mintha egy mondatba akarná foglalni az örökségét. Ez az öröksége, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. És akkor egy kicsit mégis mit is jelent ez, hogy maradjatok meg a szeretetemben. Lelkendezzetek, rajongjatok, álmélkodjatok, gondolkodjatok, akkor is, amikor nem vagyok a közelemben, úgy, mintha mellettetek volna, hogy van ez. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, hogyan én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ez megint érdekes, ugye a szóvá tétel az az emberek között mindig kritikus dolog. Nehéz szóvá tenni a gondolatainkat, ha igazán mélyek, és pláne az érzéseinket szóvá tenni, ha igazán hitelesek, gazdagok. Úgy dumálni könnyű, de úgy beszélni, hogy a beszédünknek a tartalma csak olyan hiteles legyen, meg gazdag, az nem egyszerű. De hát Jézus így beszél most, mégis az emberi szavaknak a tökéletlenségére, vagy a határolt lehetőségeire bízva magát. Mintha egy hajón kellene, nem egy hajórakomány szállítani, hanem mázsákat, amiket már csak akkor bízel a hajóval, kis híján megsüllyed alatta. Maradjatok meg az én szeretetemben. Hogy is marad? Mit is jelent? Most ő elmegy közülünk, de meg kell, hogy maradjunk, meg kell, hogy maradjanak az apostolok az ő szeretetében, és azt a kapcsolatrendszert, ami őket Krisztushoz kapcsolta, az kell, hogy kitágítsák majd, például, hogy mi is beleférjünk 2000 évvel későbbi keresztény emberek, akiket megváltott Jézus, akikre szintén áll ez, amit akkor a 11-nek mondott. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Itt egy kicsit felélegzünk, hát akkor ilyen egyszerű az egész. Alapjában véve nem olyan sok parancsolat, 10 parancsolatról van talán szó, vagy egy-két másról, nézzünk szét. De nem, ezek a parancsok, ezek most többet jelentenek talán, mint hogy föl lehetne őket sorolni, akár egy hittankönyvbe. De az a 11, az értette, hogy mit jelentenek ezek a parancsok, amiket a 3 év alatt, amivel Jézus mellett töltöttek, nem foglaltak leltárba, nem írtak le Jézus Krisztus 12 vagy 24 parancsolataként, de valahogy megszoktak, ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemmel, hogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azt a küldetést, amit rábízott Jézusra az atya, azt ő komolyan veszi, és az atya bizalma jeleként fogadja, és az atya iránti szeretetnek a tanúságként vállalja ezeket a parancsokat, és megmarad az ő szeretetében. Belső odaadással vállalja, nem csak azért, mert ezért fizetik, vagy ezért kap kárpótlást, vagy nem tudom, jutalmat, hanem mert szereti őt, és egy húron pendül vele, magáinak érzi azokat a feladatokat, amelyeket az atya bíz rá, és vállalja örömmel. És így fordul hozzánk is, hogy maradjunk meg a szeretetében. Ugye, akit szeretünk, arra odafigyelünk. Nem csak arra vigyázunk, hogy ne bántsuk meg, vagy hogy kellemetlenséget ne okozunk neki, hanem örülök, hogy velünk van, nem akarjuk örökké magunkra korlátozni az ő gondoskodását, figyelmét, de egy pillantással is fölnézünk rá, gondolunk rá, valahol messze van most, de biztos ő is gondol mi ránk. Nem lehet elmondani, hogy mi minden van ezek mögött, a szavak mögött, de akkor, amikor hallgatjuk őket, és így elgondolkodunk rajtuk, akkor ezeknek a gazdagsága így feltornyosul bennünk. Mit is jelent, hogy megmaradni a szeretetemben, hogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Így kellene megmaradnunk Krisztus szeretetében, hogy a parancsait megtartjuk, és ezeket nem csak kipipáljuk, ennek már megfeleltem, hanem tényleg rábízzuk magunkat, hogy átadjuk a gondolkodásmódunkat is ezeknek a parancsoknak. És akkor így folytatja, egy új szót vet be ezek közé, a szavak közé. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Örülni fogtok annak, hogy örömöt szereztek nekem, örömömre vagytok. És ezzel vagytok örömömre, hogy beteljesül köztünk az a küldetés, amit az Atya bízott én rám, és én veletek együtt feleltem meg ennek a küldetésnek, és azokkal a milliókkal és milliárdokkal együtt felelek meg neki, akiket egyháznak nevezünk majd, akik a ti szavatokra hallgatnak, és nem csak egy 10 parancsolatot tartanak meg, hanem a szeretetnek ezeket a le nem írt parancsait is, amik azonban nagyon világosak, hogyha igazán egész szívvel fordulunk egymáshoz. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. De talán a görögben az is benne van, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ne úgy, ahogy a világ szeret, ahogy a világban a szeretet szóval sokszor felszínesen bánnak, hogy visszaélnek talán nem is rossz akarattal, hanem azért, mert az élet szereti a sietős megoldásokat, a nagy szavakkal jellemez olyan viszonyokat is, ami kevesebb megbecsülést érdemelnek. Az én parancsom, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ez a szerettelek, ez nem azt jelenti, hogy most már nem szeretlek, hanem azt jelenti, hogy amíg veletek voltam, megtapasztaltátok ezt a szeretetet, ami nem is olyan sok beszédből állt, nem voltam állandóan mellettetek, hogy tele kotyogjam a fejeteket, nem lelkemeztem, értetek, de megéreztétek, amiről beszélek, és nem ér váratlanul benneteket itt a búcsúzás idején ez a néhány szó. Mi is mondogathatnánk magunkban, hogy úgy szeressük egymást, hogy ő szeret minket. Azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Hoppá! Hát ez is érdekes, hogy ez a szeretet nem ilyen lázas, öröm, ujjongás, megint egy látlak, megint beszélgethetünk, eltréfálhatunk együtt, hanem életét adja barátaiért. Ebben a szeretetben Jézusra tekintve látjuk igazán, hát benne van a halála, benne van az, hogy meghal értünk. De azért másképp hal meg, mintha lelőttük volna egy vadászaton, mondjuk a vadak helyett véletlenül éppen ötlőttük volna rá, és akkor hát meg kell halnia, ott van észre se veszik esetleg a nagy zsivajban. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Hát ő az életét adta értünk, a kereszthalált vállalta értünk. Nem is nehéz volt a kereszthalál, de ezt tette mégis számára, nem csak kötelezővé, hanem talán még könnyűvé is, hogy a barátaiért halt meg, hogy értünk halt meg. Életét adta értünk. Ez is benne van. És nekünk is a szeretetünk, hát valahogy ezzel a mércével méretik, hogy az életünket lehet adni, vagy kell adni azokért, akiket szeretünk. És viszont megérdemlik, hogy az életünket adjuk értük, és megérdemli az Isten, hogy aki életét adta értünk, azért is az életünket adjuk. Ez olyan érdekes dolog, hogy az áldozat valami módon hozzátartozik, nem csak azért, mert gonoszak vannak, meg gonoszság, meg minden, hanem azért is, hogy próbatétele legyen az igazság, a szeretet igazságának. Könnyű szeretni valakit, akkor, hogyha a semmibe se kerül. De hogyha áldozatot kíván, akkor próbára tétetik a szeretet. És akkor avval tétetik próbára, abban mutatkozik meg. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem úgy, mint a katona, aki káromkodva, vagy nem tudom, hogy a muszájból teszi, amit a laktanyában megparancsolnak, hanem úgy, mint ahogy Jézus tanítványai teszik, amit parancsol nekik. Péter, János, többiek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyától, tudtotokra adtam. Jézus nem csak egy fegyelmezett hadsereget gyűjtött maga köré, hanem egy baráti kört, amelyik egyetértően cselekedett. Bár sok minden némely dolgot nem értettek, de valamit mégis megsejtettek belőle, és elindultak azon az úton, ami megnyílt előttük, és ami a barátságnak, az Istennel való barátságnak, az egymással való testvériségnek, a szeretetnek az útja. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, arra rendeltetek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozatok, maradandó gyümölcsöt. Hát ez a rendeltetés, ez most arra szól, hogy menjetek és tegyetek tanítványa már minden népet. És majd el fogom hagyni a földet, Jézus, ugye, majd a halál után, a feltámadás után megjelenik még, aztán itt hagyja az egyházat, de mégse hagyja itt, mert a lelkét vele hagyja, vagy vele marad lélek szerint. Látható módon nem mozog közöttünk, és mégis velünk van. És azt mondja, hogy én választottalak titeket, arra rendeltelek, elmenjetek és gyümölcsöt hozatok, maradandó gyümölcsöt. De az a gyümölcs, 12 apostollal körülvett Jézus közösségéből, az most már egy nagy közösségben terem, amiben különböző arcszínű emberek tartoznak. És ugyanakkor ugye megjelenik a világ is a maga szólamaival, meg mindeneivel, és itt is megjelenik ez a kérdés, hogy is van ez, hogy szeretet. És akkor az ellenséget is szeretni kell valamilyen értelemben, mert az is meg van hívva Jézusnak a szeretetére. De mit jelent ez, hogy akkor is befogadjuk, hogyha holnap ők ölnek meg minket, vagy hogyha félnünk kell tőlük, mert nem tudunk megbízni bennük. Talán nem erről van a szó egészen, de hogy felelősséget érezzünk, értjük, és valami módon ne csak védekezzünk az ellen, aki megtámad minket, védekezzünk is, mert ahhoz jogunk van, sőt kötelező is talán, hogy védjük azt az erőnk szerint, ami érték bennünk, meg körülöttünk, örökség, és ami azoknak is értéke volna, akik megtámadnak, vagy riadtan ellenünk fordulnak hangosságból. Ezben a felfordult 21. században, vagy nem tudom, hanyadikban élünk, és tapasztaljuk azt, hogy a emberiségnek a nagy családja micsoda kavargásba kezd, és hogy milyen csoportosulások alakulnak ki, és ezeket egymás ellen hergeli sok minden, önérdek, szűk stílusú ingerültség, félelem, harag, gyűlölet is. Ezek között vagyunk Jézus szeretetének a megbizottjai, szószólói, és ezt éli, vállalja az egyház. Erre kapunk kegyelmet, megbízást, ennek a lehetőségéről tegyünk tanúságot egy olyan korban, amelyik már-már elfelejti, hogy lehetne szeretetben is élni. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Bármit kérünk. Hát akkor, hogyha azt kérjük, amit ez a szeretet diktál, és parancsolom, azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ebben a fölfordult világban, amelyben az emberiségnek, hogy nem is ismerte még egymást, önmagát, egymás ellen torduló, önérdekből fakadó indulatai, sérülései, fájdalmai fölébrednek. Ezt az üzenetet bízta ránk Krisztus. És valamilyen módon ugye az egyház missziója az, hogy nem keresztény tegye a világot olyan módon, hogy hát rájuk parancsoljon, vagy legyőzze őket, és besorakoztassa őket egy hadseregbe, lobogók alá, hanem úgy, hogy tanúságot tegyen ennek a szeretetnek a hatalmáról. Akkor is, amikor szűkebb horizontú indulatok szembefordítják egymással az embert, az emberrel, csoportot, csoporttal, különböző hagyományokat, különböző csoportokat egymással. Jézus az egész emberiséghez jött, és valami olyasmit bízott ránk, hogy nem csak magunknak őrzünk, másokkal szemben próbálunk megvédelmezni, hanem az egész emberiség javaként vagy kincseként őrzünk, mutatjuk fel a világnak, akkor is, ha néha esetlenül, néha kapkodva, néha riadtan, de Jézusba vetett hittel és bizalommal tesszük ezt. Imádkozunk értük, ahogy ha más nem tehetünk, és imádkozunk azért, hogy magunk is megváltozott viszonyok között tudjunk megfelelni ennek, amit Jézus ránk hagyott, és tudjuk legalább megérteni azt, amit ott 12 ember megértett annyira, amennyire az utolsó vacsorán, és annak a hatalmában bizakodva nézni szét magunk körül, hogy mit tehetünk abban a nagy zűrzavarban, amit 21. századnak, vagy nem tudom, egy harmadik évezrednek nevezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loreto-i litániát imádkozzuk.